megkérdezem tőle, hogy mi az a probléma, amit mi megoldunk neki. Erről mond egy választ. Aztán utána szeretem megkérdezni megint, utána elindul megint egy beszélgetés, megint kérdezek tőle néhányat, és így utána megint megkérdezem, hogy mi az a probléma, amit megoldunk nektek. És ezt így fél óra alatt felteszem neki négyszer. És ez azért érdekes, mert pont ma volt egy ilyen, ugyanezt csináltam, feltettem neki fél óra alatt négyszer ezt a kérdést, úgyhogy közben beszélgettünk, meg nem volt vontatott az egész, meg ezt az ügyfelet már ismertem, és mind a négyszer négy különböző választ adott arra, hogy mi a probléma, amit megoldunk nekem. És nekik tartottunk egy ilyen, hát ilyen tréningszerűséget, mert hát már itt vannak egy ilyen két hónapja, tehát már úgy képbe vannak, hogy mi hogy van, de ez a tréning ez arról szól, hogy itt van ez a szolgáltatás, itt van ez az ügyfél, és akkor hogyan tudja kvalifikálni az ügyfelet. És így próbáltunk nekik segíteni, és tényleg nagyon hogy is mondjam, tehát ilyen nagyon kedvesek, két srác nagyon kedvesek, meg tényleg így képbe vannak, de úgy nézett ki, mint hogy nem tudom, hogy lelettek volna szedálva, vagy de nagyon be voltak lassulva. Nem tudom, hogy két hónap alatt ennyire kiégtek, tehát így végén volt az, hogy megkérdeztük, hogy, tehát, hogy van-e kérdés. Elmondtuk, hogy mi a helyzet, oké, hogy van-e kérdés. És akkor így mondták, hogy igen, van. Aztán 10 másodperc alatt összehoztak valami kérdést, aztán pedig egy csávó kereste a jegyzeteit a gépen, és így nem találta, és így kereste, mi meg csak ugye ott várunk a kérdésre, és így nem találom a jegyzeteimet. Én nem tudom, nagyon szét voltak esve, vagy ne.
És miért nem kérdezted meg, hogy are you guys on something? Vagy ezért, vagy?
Szerintem valamelyikünk megkérdezte viccből.
Mondtad volna, hogy két kérdésed van, legális és hogy kaphatsz-e.
De mondod, nincs velük baj. Nincs velük baj. Meg erről, hogy eszembe jutott, hogy eddig nem volt nálunk egy BDR se. Tehát nem csak account managerek voltak, vagy értékesítő, tehát ők is értékesítők, a BDR-ok is, meg az account managerek is, csak más ponton lépnek be ebbe az egész folyamatba. Mert a BDR-ok azok, akik ugye először, hogyha jön egy ügyfél, hogy neki ilyen meg ilyen dolgot kéne neki csinálni, akkor a BDR lesz az első e-mail, vagy ő hívja fel először.
Aha.
És ez azért kell, mert hogyha ugye a leadeknek a többsége az rossz, és hogy ne az account managereknek menjen az ideje azzal, hogy kiszűrik ezeket a használhatatlan leadeket.
Hanem a BDR-osoknak.
Hanem a BDR-osoknak pontosan. Tehát, hogy nyilván nem is kell olyan nagy feltétel, amikor felvesznek egy BDR-ost, vagy hát biztos vannak kivételek, de akik nálunk vannak, azt hiszem kezdők, tehát hogy így eléggé nincs sok tapasztaltuk, de érted, BDR-osnak ez kell, hogy mármint nem kell nagy tudás, csak tényleg ki kell szűrni, hogy aki végképp használhatatlan. Aztán kicsit olyan fura nekem, mert az a BDR-os feladata, hogyha van egy komoly lead, aki tényleg hot és nagyon jó lead, akkor abban a pillanatban ő már passzolja is át tovább, egy normális értékesítőnek úgymond.
Aha.
Egy account managernek. Mert ő tudja aláíratni a szerződést, ő tudja megcsinálni a dolgokat, a BDR csak arra van tényleg, hogy nesze itt van 100 darab lead, amelyik vagy szar, vagy nem, és akkor kiválogatja, hogy jó, ez a kettő nem szar, ez menjen tovább.
Tehát igazából nincs nagy hatalma, nem? Tehát, hogy...
Nincs.
De ha úgy nézik, akkor végül is de, mert így ő dönt a sorsáról mi az ügyfeleknek. Tehát, hogy
igen, nézik... meg ebből a szempontból fontos is, hogy ne szűrjön ki olyan leadet, akiből még lehetne valaki.
Igen.
Vagy lehetne jó lead. Tehát ebből a szempontból fontos, igen. De az is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy olyan, tehát ugye azért vettünk fel BDR-okat, mert sok volt a rossz lead. És azért is elment az account managereknek idő azzal, hogy küldözgetik ezeket az e-maileket, meg hiába lehet automatizálni ezt a szekvenzt, hogy most jó, nem válaszol, akkor berakom egy ilyen szekvenzbe, vagy ilyesmi, de azért csak elment vele idő. És olyan belegondolva egy marketing szempontból, ez egy érdekes megoldás, hogy túl sok a rossz lead, és nem azt mondod, hogy tehát kicsit ilyen offenzíven reagálsz erre, és azt mondod, hogy jó, akkor ha te szar lead vagy, akkor nem érdemelsz egy account managert, te csak egy BDR-t kapsz, és a BDR fog baszogatni.
Aha, tehát nem azt csinálják, hogy a rossz leadek számát csökkentik, hanem hogy jöjjön be ugyanúgy sok rossz lead, csak hogy azt döntjük el, hogy melyik megy tovább.
Igen, ilyesmi. Ilyesmi. Meg érted, egy BDR az talán kevésbé lesz. Tehát ott sokkal több lesz ez a sablon üzenet. Még egy ilyen account managernél lehet, hogy több energiát berak, egy BDR nem, neki sok ügyfele van, úgymond, sok embernek kell, sok emberrel kell felvenni a kapcsolatot.
Aha, igen.
És sok több lesz az ilyen automatizáció, meg a sablonok, amit ő nem szeretnek az ügyfelek, de üzleti szempontból meg ennek így van értelme.
És eddig nem is volt nálatok ilyen? Tehát ez most újdonság?
Ez újdonság. Hát újdonság, mert megtörténik az, ami nálunk is, ami így a legtöbb ilyen cégnél, hogy jó, az inbound marketing működik, hozza a leadeket, de közben meg nagyon sok rossz lead van. Ezt ugye már a múltkori podcastben is említettük, hogy nagyon sok ilyen rossz lead van a rendszerben, és akkor érted, most rövid távon nem tudsz ennek mit csinálni. Tehát nincs egy olyan, hogy egyik hónapban észrevettük, hogy a leadeknek a nem tudom, 70%-a az használhatatlan, nem tudsz egyik hónapra a másikra egy megoldást találni erre. A cégnek meg, vagy a cégnek meg a biznisznek ugye meg ez lenne a célja, és akkor ez így lehet kicsit enyhíteni a dolgokon, hogy bedobunk, bevetjük a BDR-okat, akik kiszűrik a szart, és akkor akik meg tényleges account managerek, meg executive account managerek, mit tudom én, ők pedig tudnak foglalkozni a tényleges fontos ügyfelekkel.
De kevesebb a jó, nem, mint a rossz. Tehát, hogy...
Kevesebb, aha, igen.
Tehát, hogy a szarba talált kukoricaszemeket, és akkor...
Pontosan. És ugye rövid távon ennek nincs megoldása, hosszú távon meg van megoldása, nyilván csak az majd fél év múlva lesz annak valami eredménye. De talán egyébként, ha már erről beszélünk, találtunk egy nagyon jó ilyen hacket arra, hogy hogyan tudunk úgymond fixen szerezni nagyjából olyan 100 leadet a cégnek.
Na, és mi a...
Aránylag alacsony energiabefektetéssel.
És van valami magic pill? Vagy
van mi? Egy magic pill, amit így kipróbáltunk egyszer, kipróbáljuk majd jövő hónapban is, de nagyon ígéretes, és így nagyon tetszik mindenkinek. Igazából használunk egy szoftvert, ami ilyen outbound, tehát ilyen outbound szoftver, ami arra való, hogy leadeket ad. Tehát gyakorlatilag egy felturbózott LinkedIn kereső. Mert ugye LinkedIn is tudsz keresni, főleg ha előfizetsz rá, akkor tudsz keresni pozíció alapján, tudsz szűrni ország alapján, stb. És ez a szoftver, ez ugyanezt tudja, annyi a különbség, hogy ez nagyjából 20-szor többe kerül. Meg nyilván...
20-szor jobb.
Igen. Tehát sokkal drágább, de pluszban amit tud az az, hogy nem csak LinkedIn-ről szerez információt, hanem az egész internetről a KB. Ők is így scrape-elnek adatot egyébként. Régen ügyfeleink voltak. Most már nem. És ők is scrape-elnek adatot az egész internetről, és az azért jó, mert egy cégből így látod, hogy mit tudom én, ott van most, mondok valamit, ott van a Samsung, akkor ott látod, hogy ő a CTO, ő a ilyen-olyan menedzser, ő az olyan fejlesztő, mit tudom én, és mindegyikhez, hogyha van több kontakt, mármint ilyen elérhetőség, hogy e-mail, telefonszám, és hogyha ez egy személyhez több tartozik, akkor, vagy több van az interneten megtalálható, akkor a rendszerben megvan az összes.
Aha.
E-mail cím, telefonszám, minden. Csak ennek az a hátrány ennek a szoftvernek, hogy nagyon sok a, ugye megint csak az adatminőség, tehát nagyon sok az ilyen duplikáció, hogy egy felhasználó kétszer van benne. Illetve ami még gond, hogy például ha most maradjunk ennél a Samsungnál, ha beütött például egy Samsung, akkor kidobja ugye azt, aki a Samsungnál dolgozik, aki megjelölt a LinkedIn-en, hogy ő a Samsungnál dolgozik. De kidobja azt is, aki ilyen Samsung, ilyen-olyan partner.
Ja.
Meg ilyen. Tehát aki csak így ott van a Samsung a job descriptionben valahogy. Aki nem igazából nem ott dolgozik, csak így valahogy odért egy partner, vagy mit tudom én. Csak azokat így ki kell szűrni, hogy nekik ne menjen ki a felkeresés.
És ezt manuálisan kell kiszűrni, tehát ezt nem tudja a szoftver?
Hát most jelenleg ezt manuálisan csináljuk. A szoftver ezt nem tudja.
Aha.
Ezt nem. Vagy lehet valami nagyon drága extensionnel ezt tudná, de nem tudom, én nem hiszem, hogy ezt tudja. Jelenleg ezt manuálisan szűrjük ki, de terve van, hogy be kéne vonni ebbe egy fejlesztőt a cégtől, aki ugyanánk vannak nagyon jó data engineerek, akik valószínűleg pár óra munkával ki tudnák szűrni az adatbázisba ezeket a ezeket ilyen duplikációkat, meg az ilyen hibákat. De a lényeg, amit mondani akartam, hogy igen, tehát az nekünk, adj nekünk ez egy listát, potenciális ügyfelekről egy listát, egy ilyen több ezer vagy tízezeres listát, és azt találtuk ki, hogy tartunk ilyen webinárokat ezeknek az embereknek. Tehát ők nem, vagy egyrészt lehet hallottak már rólunk, lehet, hogy nem hallottak rólunk, de a lényeg, hogy meg lehet határozni úgy a szűrési feltételeket, hogy egy versenytársunknál ők már kliens, vagy pedig volt kliens valamelyik versenytársunknál. Uh-huh. És meg lehet iparág szerint szűrni nyilván, meg ilyenek, de a lényeg, hogy kiküldünk nekik egy ilyen meghívót egy webinárra. És tartunk nekik egy webinárt, és ezt nagyon, nagyon jók voltak az elsőre a reakciók. Tehát sokan eljöttek, és így generáltunk egy csomó jó leadet.
De mondjuk, hogyha a riválisnál vannak, vagy a konkurenciánál, akkor azt várjátok, hogy átmennek hozzátok? Egy jó webinár miatt?
Igen, valamennyire, de tehát igen, azt akarjuk, hogy tudjanak rólunk. Aha. Meg jobban, hogyha tényleg ott vannak egy versenytársnál, és mondjuk valamilyen szempontból nem elégedettek, de a versenytársnál, de nincs meg nekik az, hogy nincs energiájuk, meg ugye senkinek nincs ideje, nem néznek utána, hogy ki, mások is vannak-e a piacon, kik csinálják ezt a dolgot, akkor mi megadjuk nekik a lehetőséget, hogy mi is ott vagyunk, és lehet, hogy mi pont abban vagyunk a legjobbak, amiben a versenytárs annyira nem jó.
Aha.
Tehát ilyesmi a cél, és azt találtuk, hogy ugye fizetünk ezért a szoftverért, de cserébe megkapunk egy csomó olyan leadet, akiknek tudjuk adni ezt a webinárt, ők ott tudnak kérdezni a webinár alatt, meg tényleg így nagyjából 100 leadet át tudunk passzolni egy webinárra.
Kemény. Aha.
És igen, szóval ez a titkos hozzávaló.
De akkor megéri, tehát, hogy ez egy jó biznisz.
Uh-huh. Annyi, hogy nyilván nem ez a fő, tehát nem ez a fő stratégia, vagy hogy mondjam.
Tehát hanem ugyanúgy inboundoztok, nem?
Persze, meg hát ugyanúgy hosszú távú, mert ez ilyen rövid távon ez jó, hogyha. Tehát ezzel az a jó, hogy be tudjuk biztosítani, hogy hónap végén valószínűleg nem lesz gáza a lead számmal.
Uh-huh.
És akkor szépen a biznisz megkapja, ami neki kell, tessék, itt van egy csomó lead, és marketingben még több energiát tudunk belerakni a hosszú távú dolgokba. Tehát tervezünk a cégben is csinálni egy ilyen podcastet, tervezünk csinálni több YouTube tartalmat, tervezünk csinálni több ilyen B2B-s, ilyen panelbeszélgetéseket, meg ilyesmi, ami tök érdekes, meg hosszú távon ez az, ami hozni fogja a leadeket, csak ezeket, hogy most elkezdjük, akkor a következő 3-4-5-6 hónapban nem valószínű, hogy sok eredményt fog hozni.
Igen. De manapság mindenki podcastezik már, szóval.
Mindenki podcastezik. Hát figyelj, mióta Gary Vee megmondta, hogy takar, hogy podcastet csinálni, azóta mindenki csinálja podcastet.
Ez mikor volt? Éve?
Hát amikor a Gary Vee mondta, hogy podcastezzetek? Ő már régebben mondja ezt. Nem tudom, már nem követem egy ideje, de ő ezt már szerintem én három éve is mondta.
De tudom, azt tűnt fel, hogy egyszerűen hirtelen mindenki podcastezett, egy egyik napra a másikra, nem tudom, hogy begyűrűzött, és hirtelen mindenki podcastet csinál.
De tudod miért? Mert tényleg van értelme.
Igen, tehát jó dolog.
Tehát egyrészt maga az, hogy például én is mondjuk egy éve nem hallgattam egy podcastet se, most meg hallgatok nagyjából egy ilyen hármat vagy négyet. Mm-hmm. Lehet nem minden epizódot, de úgy hébe-hóba. És tudod hallgatni a kocsiba, reggel tudod hallgatni, meg mindig, amikor csinálsz valamit, és közben még tudsz. Például, amikor én eddig zenét hallgattam, akkor most podcastet hallgatok kb. Mindig.
És így hasznosabb úgy gondolod? Tehát, hogy informatívabb gondolom, mint a zene?
Ja, persze, igen.
Tehát, hogy
Meg sok érdekes dolog van. Tehát én a podcast formátumban azt szeretem, hogy az embernek lehetősége van tényleg így kifejteni a dolgokat.
Uh-huh.
Nem az van, mint egy reklámba, hogy van 20 másodperced alakítani valami hatalmasat, hanem podcastben van időd, van fél óra, egy óra, két óra, rajtad múlik, és ott szépen ki tudod fejteni a mondandódat, kontextust tudsz rakni a mondandód mögé, és a hallgatói szempontból pedig nagyon jó edukáció tud lenni. Uh-huh. Vagy hát ha szórakoztatás a cél, akkor meg annak is jó tud lenni. Például Amerikában láttam a egyre több humorista csinál ilyen podcastet.
Mi a Louis C.K.?
Igen. Neki is van, a Conan O'Brien-nek van. Uh-huh. Van az a kopasz humorista, aki mindig van ilyen nagyon ilyen politikai poénokat szokott mondani, a Bill Burr.
Aha, Bill Burr. Ismered? Ismerem, igen.
Na, ő is csinál egy podcastet például.
H3H3.
Uh-huh. Az nagyon népszerű.
Igen.
Ez nagyon népszerű.
De most így jobban ilyen politikailag korrektebbek lettek, tehát hogy így ők is finomítottak picit.
Igen.
Aha. De igen, ők régóta is vannak, tehát ők így még így a, szerintem az első generációs ilyen podcastezők voltak.
Ők még akkor podcasteztek, amikor nem volt menő.
Amikor nem volt cool. Amúgy vágott, hogy kb. A Facebooknak most befellegzett.
Miért?
Hát így a Facebook az többségében a hirdetésekből ért, tehát a reklámokból. És most csináltak egy ilyen bojkottot, összefogott valami 200 cég.
Ja, azt hallottam.
Ide nagy nevek, hallottam. Tehát a Coca-Cola, a Unilever, tehát ilyen nagyon nagy nevek, hogy most bojkottálják a Facebook reklámokat, tehát hogy visszaveszik a költségvetést, amit reklámokra, Facebook a reklámokra szántak, mert hogy ugye a Facebookon nagyon sok az ilyen rasszista, szexista, ilyen erőszakos tartalom, ami igaz is, és akkor így próbálnak.
És akkor így most a Black Lives Matter miatt.
Igen, ez egy összekötik, és akkor ilyen társadalmi politikai tőkét tudnak kovácsolni, és igazából egy ingyen reklám is nekik, mert minden világ, tehát a világon minden híróda lehozta, hogy hú, a Coca-Cola az kiállt, a Facebook hirdetések mögül, tehát hogy egy ilyen ingyen reklám is nekik. Plusz egy ilyen társadalmi tőke is, mert ugye aki ilyen társadalomtudatos ember, akinek számít az a Black Lives Matter, az most így tapsol a kólának.
Igen, azért érdekes az amúgy, mert tehát az oké, hogy nagyon sok pénzt öltek bele a Facebookba ezek a nagy cégek, de tehát ez nekik pénzt termelt. Tehát nekik ebből volt bevétel plusz a hirdetésekből. Most meg így, hogy nem megynek a hirdetések, akkor nem probléma nekik, hogy a backenden meg kevesebb a bevétel?
Hát...
Ez az, ami érdekes számomra, hogy engedhetik meg, hogy jó, nem, Facebookon nem hirdetünk.
Hát, hogy az is költségeleve, hogy hirdetnek ott.
Hát persze, de szerintem ROI pluszba jöttek.
Igen, az tuti. De mondom tehát, hogy ez egy ilyen ingyen reklám is nekik, mert ugye sok embernek, akinek számít ez a Black Lives Matter, meg ez az egész politikai ideológia az most így még jobban beáll ezek meg a brendek mögé. Én ezt tudom elképzelni. De már le is ültek amúgy a Zuckerberggel dumálni.
Hát hogyne?
És ugye a Zuckerberg az meg így mondta, hogy nem tudom hány ilyen politikai kampányt le fog venni Facebookról, meg ilyen nem tudom milyen ilyen radikális oldalakat fognak bannolni, tehát hogy így hajlandó a Zuckerberg az egyezkedésre.
Én is hajlandó lennék, így elesnék több milliárd forintnyi bevételt egyik napra a másikra. Lehetne milliárd. Forintba igen, dollárba nem tudom.
De te is kompromisszum kész lennél.
Hát hogyne, bármi csak jöjjönnek vissza hirdetni.
Na mindegy, szóval érdekes, ez ilyen egy-két napos hír, tehát ez ilyen mostani új dolog, és kíváncsiuk, hogy így hogy fog hatni a Facebookra a jövőbe.
Ezt megszabták, hogy mennyi ideig? Vagy pedig addig, amíg a Facebook nem változtat a dolgokon?
Nem tudom, ez a hashtag, hogy ez a Stop Hate for Profit, nem tudom, hogy meddig fog tartani, de egyre több cég csatlakozik, tehát ez még így dagad, ez a dolog. Már valami, nem tudom, 300 vagy 400 cég is csatlakozott.
Lehet egyébként, most ez nyilván csak vicc, de lehet, hogy egyszerűen nincs marketing büdzsé. Tehát elvették a cégektől marketing büdzsét, és srácok, költsetek kevesebbet hirdetésre.
Igen.
És akkor ráhúzzák, hogy jó, akkor azért nem hirdetünk Facebookon, mert és akkor a sztori. De valószínűleg nem ez van.
De hát ugye eleve volt most egy kis recesszió, nem a koronavírus miatt.
Tehát persze, most... még mindig. Én is hallom így, meg LinkedIn is lehet olvasni, meg én is hallom így ismerősöktől, hogy tehát azért rosszabbul megy a cégeknek. Még azoknak a cégeknek is, akikre közvetlenül nem volt hatással.
Igen.
De... ugye, hogyha mondjuk rád nincs hatással a koronavírus, de ha az ügyfeleire hatással van, akkor rád is hatással van.
Igen, tehát, hogy így, ha nem is közvetlenül, de közvetetten tudja, hogy kihat.
Igen. Vagy ha az ügyfeleidnek az ügyfeleire hatással van, akkor előbb-utóbb hozzá is eljut. Tehát mi is érezzük, hogy kevesebb lead van.
Mi itt a Content Café-nál érezzük, hogy...
Igen, mi is érezzük.
Kevesebb a feliratkozó.
Igen, előző hónapban volt egy, most pedig nulla. 15. Tehát itt is 100%-os csökkenés történt. De igen, tehát nálunk is például, ami annyira, tehát mi nekünk, tehát mi nem állunk közel az ilyen vendéglátóipari dolgokhoz, meg a nyilván a légitársaság se vagyunk, meg nem is ügyfeleink.
Tehát Facebookon nem hirdette?
Annyira nem.
Aha.
Ugye B2B-be vagyunk, annyira Facebookon igen. Nem. De tehát ránk közvetlenül annyira nincs hatással, de így is, tehát azért érezhető, mert érdekes, mert közvetlenül, tehát kevés ügyfelet vesztettünk csak a koronavírus miatt, de mégis érezhető, hogy új ügyfél az kevesebb van, mert nagyon sok cégnél most így befagyasztották a költéseket, igen, vagy igen, pedig igen. Nem is az, hogy befagyasztották, hanem hogy így nem költenek, csak tényleg nagyon a minimum dolgokra, ami muszáj, egyszerűen amire muszáj költeni.
Tehát nagyon ilyen cost-effektívek lettek.
Uh-huh.
Szóval érdekes, hogy mi lesz így a Facebookkal.
De csak a Facebook, vagy nyilván Facebook? Igen, Google Ads az attól még megy.
Igen, az megy. Ez kifejezetten a Facebook Ads-re vonatkozik. Uh-huh. Meg ugye volt már máskor is ilyen, hogy tudod, ilyen kisebb csoportok, mozgalmak voltak, hogy le az ilyen erőszakos tartalmak, meg ilyesmi, de tudod, hogy soha nem volt semmilyen komolyabb hatása. De ez, hogy nek több száz ilyen milliárdos cég összefog, amik egyenként is már ilyen szinte nagyhatalomnak számítanak, ez azért így durva.
Igen, durva. Nem is tudom, hogy volt már ilyen, hogy így bojkottálták a
én nem tudok
Facebook hirdetéseket. Sziasztok, üdvözlöm mindenkit, ez itt újból a Content Café.
Sziasztok!
És a mai adásban arról lesz szó, hogy mi ez a marketing persona, illetve marketing persona, buyer persona, user persona, mik a különbségek, és ugye erről fogunk beszélni. Úgyhogy vágjunk is bele.
Jó, tehát akkor a perszónák. Ugye ez a persona, ez kb. Azt jelenti, hogy személyiség, hogyha magyarra le akarjuk fordítani. És ugye ez valamilyen féleképpen arra utal, hogy a célközönségünk, a célpiac az egy nagy massza. És hogy megpróbálunk valamilyen arcot adni ennek a masszának, és mondjuk ilyen elkülöníthető csoportokra bontani. Azonos jegyek alapján. Ezek a perszónák hogyan tudják segíteni a céget?
Hát igazából úgy tud segíteni egy persona megtervezése, hogy minden egyes üzenet marketing kommunikációnál legyen szó egy tényleg bármilyen tartalomról, hirdetésről, bármilyen, amit csinálsz marketingbe, akkor a készítés során, vagy a készítés közben folyamatosan ott kéne lebegjen előtted, vagy ott kéne, hogy legyen előtted a persona.
Uh-huh.
Mert végsősorban neki akarsz csinálni tartalmat, neki akarsz csinálni reklámot, neki akarsz csinálni, számára akarsz csinálni bármiféle marketinges anyagot, és ezért fontos, mert ha nincs meghatározva egy marketing persona, akkor nem, főleg ez nagyobb cégeknél probléma, több marketinges van, de ez kis cégeknél is probléma lehet, hogy akkor nem igazán tudod, hogy most akkor kihez is beszélsz. Mert máshogy kell beszélni mondjuk egy nem tudom, egy magas pozícióban dolgozó, nagyon tapasztalt, ilyen, mit tudom én öreg róka döntéshozóval, máshogy beszélsz, mint mondjuk egy 20 éves gyakornokkal.
Persze.
És akkor más stílusú kommunikáció kell, meg más csatornákon érhetőek el ezek a különböző személyek, vagy personák. És hogyha nem, ez nincsen definiálva, akkor nehéz lehet megtalálni a konzisztens hangnemet, meg a konzisztens stílust, ahogyan kommunikálunk a potenciális ügyfelekkel.
És ugye ez alapvetően ilyen research alapú, tehát hogy kutatni kell, hogy akkor konkrétan hogyan építsünk fel egy personát, hogyan tervezzük meg, és ennek a researchnek, kutatásnak milyen lépései vannak?
Azt mondanám, hogy nem... Az egész onnan indul ki, hogy ugye ügyfelekkel, tehát úgy kéne elkészíteni a personát, hogy a tényleges ügyfeleink mintájára.
Uh-huh.
Tehát meglegyen az, hogy nyilván, hogyha még nagyon kezdő vállalkozásunk van, akkor még nincs, akkor lehet, még nincs annyi ügyfelünk, de hogyha már sok ügyfelünk van, akkor az ügyfeleink közül kéne megtalálni azt a néhány olyan ügyfelet, akik úgymond ilyen nagyon jó ügyfeleink, akikből többet szeretnénk, és akkor köréjük építünk egy ilyen personát. És akkor itt a research az abból néz ki, nem bonyolult, beszélgetsz az ügyfellel, csinálsz vele egy interjút, nem tudom, elhívod ebédelni, az a lényeg, hogy, hogy megpróbáld megérteni, hogy mi a helyzet az ő bizniszébe. Mert valószínűleg azt tudod, hogy te, mint szolgáltató, mi az, amit produkált az ügyfélnek, mert azt csinálod neki minden nap, vagy tehát azzal nincs probléma, hogy azt ne tudnád, de azt nem tudod, hogy mondjuk az ügyfél cégében hogy mennek a dolgok, vagy hogy például nálunk ugye mi adatot produkálunk cégeknek, vagy adatot szolgáltatunk cégeknek struktúrált formába, és ez oké, tehát mi ebben nagyon jók vagyunk, de azt nem feltétlenül tudtuk régebben, hogy mondjuk az ügyfeleink mit csinálnak az adattal. Tehát ők azt mondják, hogy neki kell ez meg ez az adat, ilyen formában, ilyen gyakorisággal oké, de hogy ők mit csinálnak ezzel. És egy ilyen marketing persona megalkotás, akkor ez nehéz megalkotni egy personát, hogyha nem tudod, hogy az ügyfélnek miért is kell az, amit tőlünk kér. Tehát itt a research az szerintem abból áll, így tapasztalat alapján az a legjobb, hogyha nem a otthon vagy az irodában ülve ülünk egy ilyen Excel tábla fölött, vagy nem tudom, ahol így próbáljuk így fejből összedobni a personát, hogy mi lenne a jó, hanem sok inkább az, hogy felhívjuk az ügyfelet, beszélünk vele, kérdezünk tőle dolgokat, és az ügyfél interjúk alapján alkotjuk meg ezt a personát. És mert azt fogja tényleg azt mutatni, hogy a piacon mi van, hogy a piacon mi a helyzet. És az a jó az ügyfélinterjúkban, hogy az nem a mi véleményünk. Tehát, hogyha az ügyfélinterjú alapján csináljuk meg a personát, akkor az nem a mi véleményünk lesz, hanem ténylegesen az lesz, ami a piacon a helyzet.
Aha. Tehát, hogy az interjú akkor ez egy nagyon hiteles képet tud adni, mert ugye az ügyfél szájából jön. De ilyen webanalitikával nem lehet például personát kialakítani? Tehát ilyen életkor, nem, hogy ezeket vagy kipuhatóani adatszerzés révén, ilyen lehetséges amúgy?
Lehet, csak ugye itt is az van, hogy nem mindent tudunk mérni. Tehát tudjuk mérni a weboldalunkon a látogatókat, bizonyos szintű demográfiai adathoz is van hozzáférés, így ugye Analyticsben, Google Analyticsben, viszont tehát én szeretem, ez nagyon az hasznos adat, meg azt is bele kéne venni a marketing personába, de talán a legjobb kombináció az, hogy együtt veszed a számokat, az adatokat, és azt összeveted azzal, amit az ügyfelek tényleg mondanak, meg ami a piacnak az érzése. Mert sokszor én legalábbis azt tapasztaltam, hogy tehát a számok, meg az ilyen tényleg, ami ott van a monitoron, és látod, és mérni tudod, az hasznos mindenképp, de sokkal több ilyen insightot tud adni, hogyha az ügyfél ilyen, tehát megfogalmazza, úgymond a... Tehát például én szeretem megkérdezni az ügyféltől, hogy megkérdezem tőle, hogy mi az a probléma, amit mi megoldunk neki. Erről mond egy választ. Aztán utána szeretem megkérdezni megint, utána elindul megint egy beszélgetés, megint kérdezek tőle néhányat, és így utána megint megkérdezem, hogy mi az a probléma, amit megoldunk nektek. És ezt így fél óra alatt felteszem neki négyszer. És ez azért érdekes, mert pont ma volt egy ilyen, ugyanezt csináltam, feltettem neki fél óra alatt négyszer ezt a kérdést, úgyhogy beszélgettünk, meg nem volt vontatott az egész, meg ezt az ügyfelet már úgy ismertem, és mind a négyszer négy különböző választ adott arra, hogy mi a probléma, amit megoldunk neki. Mert mindig az volt, hogy az elején azt mondta, ugye mi adatot adunk, ez volt a válasz, hogy adatot adunk neki. Ez jó. Csak ezt az információt, ezt látjuk a monitoron is. Mi is látjuk. Ezt csináljuk, tényleg. De az utolsó válasz pedig, már nem tudom pontosan mi volt, de az utolsó válasznak a lényeg az volt, hogy elmondta, mi az a probléma, amit mi cégen belül megoldunk nekik. És hogyha mi nem adnánk neki ezt az adatot, akkor ők konkrétan nem tudnának működni. És ott elmondott egy olyan belsős információt, ami tényleg hatása van arra, hogy hogyan kommunikálunk jövőbeli ügyfelekkel. Mert nem azt fogjuk marketingezni, hogy adatot adunk nektek, mert ez olyan egyértelmű, vagy ez a felszíni probléma. De az a probléma, amit belül oldunk meg, az sokkal fontosabb az ügyfél számára. És ezért azért szeretem az interjút, mert mondom, az ilyen analyticsból, meg az ilyen szám adatokból ki tudod venni a felszíni dolgokat, de ami tényleg mélyen ott van, és tényleg amivel igazán megéri marketingben foglalkozni, azt interjúkból tudod meg. És interjúknál is akkor, hogyha nem az van, hogy feltetted ezt a kérdést, amit le van írva egy lapra, és akkor válaszolt az ügyfél, és akkor jó, akkor ez a válasz, hanem így mélyebbre ásol, hogy értsük meg, hogy tényleg mi a valós indok. És sokszor az ügyfél sem tudja egyébként, ő is gondolkozik így, hogy mi az a probléma, amit megoldunk neki.
És az ilyen demográfia adatokon túl, meg az ilyen mélyreásáson kívül milyen adatokat kell még így, milyen kérdéseket kell még föltenni esetleg? Ugye milyen pozícióba dolgozik, vagy milyen ilyen kérdések vannak még?
Igen, nyilván, tehát az vannak a fontos, hogy igen, milyen a marketing personálba, hogy milyen pozícióba dolgozik, milyen iparágban dolgozik, esetleg, hogy milyen papírra rendelkezik, vagy edukációval, de tehát ezek az ilyen dolgok, ezek nem igazán, tehát ezek nagyon kicsiben változtatják azt, hogy te most hogyan is kommunikálsz az ügyfellel. Sokkal inkább változtatják az olyan adatok, azt, hogy ami tényleg segít abban, hogy tudjál jobban marketingezni, mert az is gond tud lenni a marketing personálnál, hogyha megalkottuk, de hogyha ránézünk, akkor nem igazán tud segíteni abban, hogy jó, mit is kéne másképp csinálni. Épp ezért fontos beleírni olyan dolgokat, hogy az adott személy, ugye egy marketing person az mindig egy személyről szól, tehát ez nem egy cégről szól, ez nem ilyen cég profil, hanem egy adott személy. És hogy milyen problémákkal rendelkezik az adott személy, ez lehet azzal kapcsolatos, hogy mi milyen szolgáltatást adunk, vagy úgy általában milyen frusztrációkkal rendelkezik az adott személy abban a pozícióban, amiben ő van. Aztán ez is csak egy ilyen általános dolog, mert a konkrétumokat azt mindig csak a beszélgetés során tudod kideríteni.
Igen.
De általánosan le lehet írni. Illetve ami még hasznos tud lenni, hogy milyen más cégekkel dolgozik együtt az adott személy. Vagy milyen más szoftvereket használ, mivel már elve rendelkezik az adott személy az adott cégnél. Mondom, ez legtöbb az a szoftverek. Tehát, hogy például tudjuk, hogy egy bizonyos szegmens, vagy bizonyos marketing persona, akit megterveztünk, ő például nem tudom, tudjuk, hogy mondjuk használnak Trello-t, vagy nem tudom, vagy pedig Trello menedzselik azt a típusú munkát, amit mi tudunk nekik nyújtani, vagy ilyesmi. És akkor ez így jobban be tudja határolni azt, hogy jó, akkor mi az, ami ismerős az ügyfél, vagy a persona számára, mi az, amit így ismer, mert ugye az edukációnak a szintje is fontos, már abban a szempontból, hogy az adott persona mennyire ismeri azt, amit mi szolgáltatunk. Tehát mennyire, például mondom, nálunk az adatokkal kapcsolatos dolgokat, mennyire van képbe ezekkel a technológiákkal. Meg hogy szakmailag egy például egy menedzser, egy ilyen C-level menedzser, ő sokkal inkább, tehát ő kevésbé technikai. Lehet, hogy ért hozzá, lehet, úgy átlátja a dolgokat, de őt nem fogjuk meggyőzni azzal, hogy itt ez a kettő sor kód, ez nekünk ez itt milyen jól meg van csinálva, mert nem azt fogja érdekelni. Őt meg lehet győzni valószínűleg más dolgokkal, mint például azzal, hogy bizonyítod számokkal, hogy ez pénzügyileg nekik hogy éri meg, vagy hogy mennyi időt spórolunk az ő csapatának. Jó, tehát így a motivációk megtalálásában is hasznos tud lenni, hogyha leírjuk a motivációkat a marketing personálba, hogy mi az, milyen célokkal rendelkezik az adott személy, mi az, ami számára fontos, milyen KPI-ok a fontosak, ez is hasznos tud lenni. Nagyjából ennyi.
És milyen gyakori hibák szoktak lenni, amikor ilyen personát terveznek?
Ahogy én eddig tapasztaltam, az mindenképp hiba, hogyha tényleg, például ilyenről hallottam, hogy van egy cég, szeretnének marketing personákat kidolgozni, és ezt rábízzák a marketing gyakornokra. Amivel alapvetően nem lenne probléma, csak szegény gyakornok nemrég került a céghez, nem beszélt egy ügyféllel se, nem ismeri a piacot, gyakorlatilag hasonlítésszerűen kitalálja, hogy most keresünk 25-35 év közötti ilyen-olyan menedzsereket, akik ilyen-olyan iparágban dolgoznak, ez meg ez a problémája, de az nem lesz benne semmi olyan kézzelfogható, ami segíteni fog nekünk a marketing tevékenységekbe, meg az nem tényekre fog, meg valós tapasztalatokra épülni, hanem csak így tényleg ilyen vélemények, ilyen gondolatokra. Tehát ez ilyen hiba, és ezt mondom, ezt úgy lehet kijavítani, amit beszéltünk, hogy a tényleges piaccal beszélsz. Tehát interjúkat, ilyen mély interjúkat csinálsz, és tényleg olyan beszélgetésekben veszel részt, ahol ügyfelekkel beszélsz, nem pedig kollégákkal. A másik probléma pedig tényleg az, hogyha csinálunk egy marketing personát, de aztán pedig így nem érezzük, hogy annak van értelme. És ezért megcsináltuk, de nem segít marketingezni. És akkor ennek valószínűleg megint az oka, hogy úgy lett elkészítve a marketing persona, hogy nem az ügyféltől szerezték az információkat, hanem így magunktól csináltunk valamit. Úgyhogy talán ez a kettő.
Jó, amikor utána néztem ennek a perszónás témának, akkor így többféle perszóna jött velem szembe, tehát hogy nem egy univerzális van, ugye beszéltünk most a marketing perszónáról, a buyer perszóna jött még velem szembe, sokszor meg van a user perszóna. Uh-huh. És hogy így külön-külön nagyjából értem, mit jelentenek, de hogy ez így konkrétan hogyan különböznek egymástól, ez a három.
Igen, ez főleg B2B-ben lehet így elkülöníteni ezeket a personákat. Ugye többféleképpen lehet ezt értelmezni, én ezt úgy szoktam értelmezni, hogy a buyer persona az a személy, aki ténylegesen megveszi, tehát aki aláírja a papírokat, és aki felel azért, hogy tehát aki úgymond a döntéshozó, tehát aki a klasszikus értelembe vetve a döntéshozó, ő a buyer persona. Uh-huh. A marketing persona az lehet több személy is, vagy hát tegyük fel, van egy cég, van egy potenciális ügyfél, akkor a cégen belül van egy darab buyer persona, aki a döntéshozó. Ő köré kell tervezni egy buyer personát. Egy cégen belül, vagy egy ügyfél, tehát egy cégen belül lehet ugyanakkor több marketing persona és több user persona. Mert például marketing personának vehetjük az összes olyan szemét, aki valamilyen szempontból befolyásolja a döntéshozót. Ezt szokták nevezni szponzoroknak, vagy ilyen influencernek is, mindegy, az a lényeg, hogy a döntéshozó nem egyedül hoz döntést igazából, hanem meg kikéri mások véleményét a cégen belül. És ugye emiatt fontos, hogy azokat is elérjünk marketing üzenetekkel, akik nem kategorikusan nem döntéshozók, de befolyásolják a döntéshozót. És akkor ők lehetnek a marketing personák. Tehát például egy fejlesztő cégnél az kinézhet úgy, hogy akar venni valamilyen fejlesztési menedzser akar venni egy szoftvert, egy ilyen toolt a fejlesztő csapatának. Az ott ötfős fejlesztő csapatának például. Akkor ugye az a menedzser, ő lesz a döntéshozó, ő lesz, aki végül azt mondja, hogy igen, mehet, de nem ő fogja, tehát egyrészt nem ő fogja használni a szoftvert, de másrészt meg lehet, hogy ha mondjuk egy ilyen nagyon drága enterprise szoftverről van szó, akkor neki be kell vonnia a pénzügyi vezetőt is ebbe a beszélgetésbe. És lehet közösen fogják eldönteni, hogy melyik szoftvert válasszák. És akkor innentől kezdve marketing personának tekinthetjük a pénzügyi vezetőt is, akinek technikailag semmi köze az adott dealhez, de mivel ő kezeli a pénzüket a cégnél, és az is egy fontos tényező lehet a vásárlásnál, ezért lehet, hogy neki is kell valamilyen marketing üzeneteket kommunikálnunk, hogy pénzügyileg miért a mi cégünk a legjobb választás. Még akkor is, hogyha az elején drágábbnak tűnik. Tehát így ezért már van a buyer persona, aztán marketing persona, aztán a user persona, az pedig az a személy, aki teljesen használni fogja az adott szolgáltatást. Tehát mondom ennél a szoftveres példánál, ez így érthető nagyjából?
Igen. És akkor, de például a user experience, az a user persona, az kapcsolódhat?
A user experience?
UX.
Aha. Hát az valamilyen módon, igen, nyilván, hogy a user tehát a user persona az a személy, aki használni fogja ténylegesen az adott, mondjuk ha szoftverre van szokva az adott szoftver, vagy ő lesz az, aki napi szinten kapcsolatban lesz az adott céggel, vagy ilyesmi. És emiatt ugye a user persona az, akinek a véleménye nagyon fontos a buyer persona számára, a döntéshozó számára. Mert ha mondjuk a fejlesztő azt mondja, tehát a fejlesztő azt mondja, hogy ő nem akar használni, tehát meg vagy melyik szoftvert akarja használni, ő azt mondja, hogy nekem ez a tool kell, akkor az egy elég erős befolyásoló tényező lesz a döntéshozó számára, hogy jó, akkor ezért a toolért fogunk fizetni, mert ti ezt akarjátok használni.
Aha.
És ezért sokszor van az, hogy nem közvetlenül a buyer personának akarsz marketingezni, vagy nem csak neki, hanem a user personának is, mert végső soron ő lesz az, aki meggyőzi a döntéshozót, hogy akkor használjuk ezt a toolt.
Aha, világos, világos.
A user experience pedig, hát nyilván az is egy ilyen, tehát a usernek nyilván az lesz az is fontos lesz.
Az egy feedback, nem? Tulajdonképpen.
Hogy érted?
Hát, hogy a user experience, tehát, hogy milyen élménye vannak a használat során, tehát, hogy...
Igen, tehát az alapján a UX-el mondjuk tudjuk befolyásolni a usernek a véleményét.
Igen. És egy ilyen pillangó hatás, és akkor a user azt befolyásolja a buyert, és akkor...
Igen, tehát, hogyha gyártunk egy nagyon jó UX-el rendelkező valamit, akkor az tetszeni fog a felhasználónak, és ő emiatt meg azt fogja mondani a főnökének, hogy használjuk ezt.
Aha.
Igen, tehát ez igen.
Jó, értem én.
Aztán ez cégek, tehát ez azért nehéz, mert cégen, tehát mindegyik cég más, és hasonlóan működnek a döntéshozatalok, már abban a szempontból, hogy mindenhol általában tehát átgondolják a cégek, hogy hova megy a pénz általában, főleg így manapság. És emiatt nem elég csak, tehát nem elég az, hogy van egy lead a rendszerünkbe, megnézzük, hogy ja, ő pont döntéshozó, tök jó, de közben meg ő mondjuk a döntésnek csak a felét hozza meg. A másik felét, azt meghozza a user, aki ténylegesen használni fogja a szolgáltatást, meghozza a pénzügyi vezető, meghozza valami külsős, nem tudom, valami subject matter expert, és ő tanácsot ad, és akkor így nem elég meggyőzni a döntéshozót, aki ott van a rendszerünkben leadként, hanem így az egész cégnek kell marketingezni. Aha. És ezt valamelyik cég egyébként nagyon jól csinálja, hogy már így beszippantanak több személyt egy potenciális cégből. Tehát van egy cég, és látják, hogy igen, tehát ők potenciális ügyfelek, letöltötték, vagy egy személyről beszélünk, letöltötte az a személy ezt az e-bookot, letöltötte azt, és így felkutatják, hogy jó, akkor ezen a cégen belül kik azok a személyek. Nyilván ez ilyen nagyon nagy cégeknél, meg hogyha nagyon nagy pénzekről beszélünk, ez csak akkor éri meg, de felkutatják, hogy jó, akkor ő a döntéshozó valószínűleg, akkor ők azok, akik befolyásolják a döntéshozót, ő az, akivel tényleg sem együtt fogunk dolgozni, hogyha együtt dolgozunk, és akkor így megtalálják ezt a 4-5 vagy akárhány szemét, akit meg kell győzni. És akkor nekik csinálnak tartalmat, és akkor így nem egy személynek marketingeznek, hanem teljesen a cégben lévő embereknek, akik együttesen fogják meghozni a döntést.
De ez nem teszi nehezebbé a marketing persona, vagy bármilyen personának a kiépítését, hogy ugye nem egy fix ember, hanem többféle ember,
hogy
többféle
nem,
demográfiai háttérre, többféle beosztása a pozícióval, hogy például B2B-ben ez nem nehezebb így, mint mondjuk B2C-ben.
De, hát ez a kihívás. Tehát pont ez a kihívás, hogy B2C-ben általában egy döntéshozó van, a vásárló, aki eldönt, hogy neki kell valamilyen termék, és akkor megveszi. B2B-ben meg először általában megfogalmazódik egy nem is az, hogy megfogalmazódik, hanem létrejön egy probléma, vagy megtalálnak egy problémát, nekik arra kell egy megoldás, elkezdenek kutatni a megoldás iránt, hogy mi lehet a megoldás, aztán elkezdenek cégek után kutatni, és akkor mit tudom én, legtöbb cégnél az van, vagy nem tudom, mondjuk, hogy a legtöbb cégnél az van, általában az van, legalábbis nálunk, meg akiket így ismerek, hogy összegyűjtenek egy 10-20-as listát a potenciális vendorokról, tehát akikkel lehet, hogy akik nyújtják az adott szolgáltatást, és akkor csinálnak ilyen valamilyen elemzést, vagy valami Excel táblázatot, teljesen mindegy, ahol megnézik, hogy jó, ez a cég, ez ennyiért csinálja a dolgokat, ilyen előnyöket tudnak, benefited, ilyen előnyöket tudnak adni, ebben a legjobbak, ebben kevésbé jók, ilyen testimóniálok vannak róluk a neten, és akkor a 10-20 cégről így megnézik, hogy melyik lehet a legjobb. És akkor ez alapján eldöntik. De közben meg több embernek van ebbe beleszólása a cégen belül. És pont ez a kihívás, amit mondtál, hogy el lehet veszíteni úgy ügyfelet, hogy csak a döntéshozóra fókuszálsz. Uh-huh. Mert nem a döntés, mert papíron ő a döntéshozó, de a valóságban meg lehet ő lesz az, aki a legvégén, tehát volt ilyen is van nálunk, volt ilyen nemrég, hogy egy meetingen ott ül, nem tudom, 2-3 fejlesztő, vagy technikai szakember, és ott ül a döntéshozó. És elmegy úgy a meeting, hogy a döntéshozó az igazából nem szól semmit. Tehát csak, hogy hallgatózik, ott van, és úgy nem szól bele semmibe, de a legvégén ő lesz az, aki az van, hogy ja, akkor srácok, ez szerintetek jó, mehet? Akkor jó, akkor mehet, akkor csináljuk. Tehát ő lesz az, aki a végén rábólint, de nem szól bele úgy igazából. Tehát ezért becsapós tud lenni az, hogy ki is a döntéshozó egy cégen belül, mert több, nem egyszerű, hogy egy személy hozza a döntést egyedül, hanem többen.
Igen, és akkor egy cégnél lehet olyan, hogy mondjuk van egy B2B vállalkozás, és hogy ott nagyon sok ilyen personát kialakítanak. Tehát, de hogy nem fura, hogy valami nagyon specifikus szolgáltatást nyújtanak, és hogy akkor az nem biztos, hogy olyan nagyon sok personának kellhet, érted? Tehát, hogy te a webshopoknak csinálsz valamit, és igazából ennyi. Tehát mondjuk egy más cég az lehet, hogy nem fogja megvenni, érted? Mert hogy ez annyira specifikus persona, amit te csinálsz, hogy
mármint a szolgáltatás.
Igen, az egy szolgáltatás, de az annyira is specifikusan egy olyan personának kell, amiből igazából nincs nagyon sok. Tehát, hogy...
Viszont, tehát az két külön dolog, hogy van a cég, meg van a persona. Uh-huh. Tehát a céget lehet úgy jellemezni, hogy milyen iparágban van, hányan dolgoznak a cégbe, milyen bevétellel rendelkezik a cég. Aha. A persona, az pedig ugye demográf, hogy hány éves, milyen beosztású, hány embert menedzsel, milyen problémái vannak, ilyesmi. Tehát itt a cégen belül vannak personák. Uh-huh. A maga cég, az pedig ott lehet egy cég profil. De például a kvalifikációnál ez az első lépés általában, hogy jön egy lead a rendszerbe, és első lépés nem az érdekel minket, hogy döntéshozó az, aki benne van a rendszerbe, vagy nem, hanem az érdekel, hogy az a cég, az mekkora, meg milyen iparágban van. És hogy, mert hogyha a cég alapján az a lead az nem jó lead, akkor azt már ki kell szűrni. Aha. És hogyha a cég alapján, cég profil alapján az jó lead, akkor mehetünk tovább, hogy jó, akkor ki is az, aki beregisztrált a rendszerbe. Az egy fejlesztő, egy gyakornok, egy CEO, vagy kicsoda. Csak onnan lehet tovább menni.
Jó. És vannak erre túlok? Tehát, hogy tudsz esetleg mondani ilyet? Amivel ilyen, nem tudom, még az én sem értek hozzá, de hogy bármi, ami segít egy persona tervezésben.
Igazából, tehát vannak, tudom, hogy a HubSpotnak van egy ilyen összekattingatós, ilyen marketing persona tervezője, de igazából nem a túlon múlik, tehát, hogy nálunk, vagy nagyon sok cégnél például ilyen PowerPoint, vagy ilyen prezentációban van megcsinálva, valahol Excel táblázatba, igazából teljesen mindegy, az hogy valami meglegyen, és tartalmazza az összes olyan információt, ami segít nekünk majd később abban, hogy az adott personára tudjunk csinálni tartalmat, vagy az adott personának tudjunk csinálni tartalmat, reklámokat, stb.
Tehát ez nem egy ilyen túl központú dolog, hogy ezen múlna, tehát nem olyan, mint az e-mail marketing, vagy ilyesmi.
Nem. Itt nem. Itt tényleg az a lényeg, hogy valami olyan marketing personát csináljunk valamilyen formában, hogy az tényleg segítsen nekünk. Tehát ne csak az legyen, hogy jó van ma papíron marketing personánk, és akkor kész, hanem jó van marketing personánk, és azt tudjuk mindig elővenni, hogyha tartalmat csinálunk, vagy ha csinálunk egy hirdetést, és hogy meglegyen az, hogy tényleg, amit beszéltünk, hogy valós piaci kutatásból jön a marketing persona, mert aztán az alapján, tehát emiatt lehet majd bízni később abban, hogy ha ennek a personának csinálunk tartalmat, akkor az valószínűleg működni fog, mert tudjuk, hogy tényleg ilyen problémákkal küzd az adott persona, meg ilyen demográfia, meg stb. Igen, tehát ennyi.